153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Dér András. Azt gondolom Kiskunhalason nagyon jól ismerik őt, hiszen Dér János fogalom, ugye történelem tanár, illetve három gyönyörű gyermeke, amelyik egyik ügyesebb, mint a másik. A középsővel fogunk most beszélgetni. Köszöntelek, Andris, szeretettel.
Szervusz, Ági, én is köszöntöm a hallgatókat.
A Sziládi szakma szimatoló napján futottunk össze, ahol meséltél a pályádról, hiszen te a három testvér közül lettél az, aki közgazdász pályára került. Na de kezdjük a legelején. Ugye hárman vagytok testvérek, mesélj egy kicsit a gyermekkorotokról.
Szerintem az, amit most én mesélek, az gyökeresen eltérne attól, mint amit a másik két testvérem tudna mesélni. Nagyon sokat játszottunk mindig együtt, apáékkal is, és hát ezek nem voltak azért konfliktustól mentesek. Tehát, hogy éppen ki kapja meg azt a Lego autót, amit éppen most én szeretnék kirakni, ez azért nem volt egyszerű három fiúval. Tehát édesapám őszhajszálaiból azért sokat köszönt nekünk is, nem csak a diákoknak.
Sose panaszkodott, megjegyzem, régóta kollégája vagyok voltam.
Hát igen, inkább ő is úgy volt, hogy nem kezdi el, mert akkor soha nem érne véget a történetek. De alapvetően tényleg nagyon, azt mondom, hogy nagyon harmonikus volt, ahogy mi felnőttünk, és nagyon sokat köszönhetünk nekik mindenképp. Tehát az, hogy mind a hárman el tudtunk menni egyetemre, öcsém orvos, bátyám mérnök, én pedig közgazdász, az elsősorban nekik köszönhető, meg a nagyszüleinknek. Tehát én nagyon hálás vagyok azért, hogy ők ennyi mindent adtak nekünk, és ezért is próbálunk vissza is adni nekik, amennyit csak tudunk.
El kell áruljuk, hogy ez hatalmas sikertörténet, akár Kiskunhalasnak, de legfőképp a családotoknak, hogy ti ugye Budapestről, te családoddal visszaköltöztél Halasra nem olyan régen. Na de erről már részletesen is fogunk beszélni. Mennyi idő van köztetek a három fiú között?
Bátyám is köztem nem egész két év, és öcsém pedig három évvel fiatalabb, mint én. Tehát eléggé közel vagyunk időben. Nyilván ez eleinte nagyon nehéz lehetett, tehát én is látom, nekem is van most két fiam. A nagyobbik Csongi, ő most lesz 6 éves, a kisebbik Zolán, ő pedig másfél. És még azért így ezzel a korkülönbsége is azért nem mindig egyszerű az élet. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy amikor a három testvér között van összesen 5 év, akkor azért úgy elég kemény lehetett.
Főleg ugye fiúk a versengés, azt szokták mondani, hogy talán a fiúk életében jobban jelen van, mint a lány testvéreknél, azok hangoskodnak, tehát az sem egyszerű. Sokat verekedtetek, birkóztatok, vagy mikor jött el az az idő az életetekben, amikor már konszolidált tényleg egymást megértve és nem ütve vágva, mint kisgyerekeknél szokás, működtetek együttesok?
Mindig azért ment a veszekedés. Tehát olyan sose volt, hogy teljesen nyugodtan meg tudtunk egyezni valamiben, mert azt szerintem nem is normális. Tehát a fiúgyerekek azok veszekednek. Nekem ez kell, nekem az kell, nekem az kell. Sose volt az, hogy nyugodtan, szépen le tudtunk ülni, és akkor órákig külön. Sokat ment ez a kakaskodás, harc persze, de nagyon élveztük.
Mennyire tudtatok egyébként emellett párhuzamosan egymásnak segíteni, hiszen mindegyikőtök ugye komoly egyetemet végzett, azért annak az elvégzése sem egyszerű. Én a saját gyerekeimen tapasztalom, akik szintén közel vannak, 5 év alatt születtek nálunk is a gyerekek, hogy azért amikor már nagyobbak voltak, gimnázium vége, egyetem, akkor nagyon sokat segítettek egymásnak, mert az egyiknek jobban ment a matek, a másiknak jobban ment a történelem, és a többi, és a többi. Ilyenfajta kapcsolat van-e, volt-e köztetek?
Szerintem most egykori hitten és énektanárunk, figyeljenek máshol, reklámot hallgassanak, kávézzanak. Az Olinak rendszeresen én írtam az ének és a hittanházi feladatait, tehát ez így van. Most már elévült, lehet róla beszélni, de ezt mind Zsolt atya, mind pedig Andáni Vastag Andrát tudta, hogy azt nem az Oli írta, tehát látszott rajta, hogy az nem az ő kézírása, nem az ő fogalmai, nem, ő nem így beszélt, mint én. Úgyhogy ez mindenképpen volt. Jani, ő alapvetően a biológiát, kémiát szerette mindig. Ő azzal nagyon jól megvolt. Neki nem kellett ilyenfajta segítséget adni, de apáik nagyon sokat tanultak velünk, az hasznos volt, tehát szerintem amit a Zolinál megtanultak, azt még a Jalinál is bőven tudták.
Kellett veletek tanulni egyébként, de gondolom nem folyamatosan, csak egy ideig, amíg aztán önállóan végeztétek már a munkáitokat.
Azért mindig jó volt. Tehát én azt mondom, hogy az sose árt azért, hogyha megkérdezik, hogy és készen van-e, fölkészült-e a holnapi dolgozatra, biztos, hogy még készen van-e minden, kész van-e a házi feladat. Ezért rendszeresen megvolt.
Még a végzős gimnázium években is ez jelen volt, hogy rátok kérdeztek, vagy akkor már azért bíztak bennetek?
Abszolút. Bíztak bennünk, tehát hogyha azt mondjuk, hogy az kész van, akkor az kész volt.
Te mi szerettél volna lenni gyermekkorodban? Ugye említetted, hogy öcséd orvos lett, bátyád mérnök, te közgazdász, ezért három jó jelentősen különböző terület. Te emlékszel el, mikor visszaemlékszel önmagadra, mi szerettél volna lenni?
Kukás, vagy ha az nem sikerül, akkor katona.
Hát ahhoz képest azért ez nem az, a közgazdász pálya.
Nem, de szerintem minden kisgyerek vagy kukás, vagy kamionsofőr szeretne szeretne lenni, tehát ez megvolt. Zoli is kamionsofőr szeretett volna lenni. Amikor már először ténylegesen elkezdtem gondolkozni azon, hogy mi szeretnék lenni, akkor jogász is nagyon szerettem volna lenni, mert hogy az milyen érdekesnek hangzik, de aztán később annyira nem volt érdekes. Tehát a jogszabályok betű szerinti ismerete az nem annyira az én profilom. Közgazdász szerettem volna lenni, mert az érdekes, de ugye nagyon szertágazó, hogy mit csinál egy közgazdász, senki nem tudja megmondani, hogy mit csinál egy közgazdász, illetve egyik közgazdász teljesen más csinál, mint a másik. De azt tudtam, hogy én nagyon szeretem a mateket, nagyon szeretem a törit, és ez volt a két felvételi tárgy, mondhatom, megpróbálom.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk, hiszen valóban, amit Andris mond a végén, hogy a közgazdászról fogalmas sincs senkinek, hogy mit csinál, ez nagyjából tényleg így van, úgyhogy egy kicsit erről fogunk beszélgetni. Honnan és mikor tudta meg, hogy mit csinál egy közgazdász? Dér Andrissal beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Dér Andrással, aki nagy örömünkre Budapestről visszaköltözött Kiskunhalasra.
Budapesten laktunk. Harmadik költözés után néztük, hogy akkor kezd kicsi lenni már az a lakás, hova lehetne menni. Ez egy nagyon komplex döntés volt, hogy akkor egy ennyire gyökeres változást és váltást hozunk meg, de szerintem abszolút jól döntöttünk. Tehát azért más Budapesten az élet, a közlekedés, tehát szép meg jó dolog egyetemre járni, fölmenni néha. Nagyon sok program van, ez tény, viszont azért Halason a mindennapok lényegesen könnyebbek, egyszerűbbek és jobbak.
Ugye két gyermeketek van, egy 6 éves fiú és egy 1,5 éves fiú. Egy kicsit most meséltél erről a döntésről, ami egyébként borzasztóan jó, mert végre egy fiatal család, aki nem külföldre költözik, nem még nagyobb városba költözik, hanem visszatér egy nagyon élhető kisvárosba. Mióta vagytok itt, és mennyiben változott az életetek? Nyugodtabbak lettetek, vagy mi történt veletek?
Hát augusztusban költöztünk, és sokkal könnyebb, úgy mondom, hogy a mindennapok. Budapesten egyáltalán nem mindegy, hogy reggel 8-kor, délután 2-kor, este 6-kor mész valahova. Tehát nem tervezhető, úgymond, és hogyha van egy baleset, akkor ez az egész borul. Ott, hogyha nem a kötött pályás közlekedési útvonalakon mész mindig, hanem valami miatt autóra, buszra kell szállni, akkor már teljesen kiszámíthatatlan. Tehát a 5 perc és a 1,5 óra az egy teljesen átlagos távolság tud lenni.
Igen, nekem egy barátnő mondta, aki Pestről költözött Halasra, hogy fél évbe telt, mire megszokta a pesti életmód után Halast, mert délre mindennek készen volt itt Kiskunhalason. Mert ugye a fejbe a tervezésben még a pesti időszámítás volt, tehát hogy sokkal több időnk van nekünk itt Halason, mert nem kell utazni. Feleséged mivel foglalkozik?
Ő angol-német tanár, tehát ő is úgy van, hogy nincs hozzákötve egy városhoz, tehát ő is mindenhol meg tudja találni a számítását, tanítványait. Ezért ez nagyon könnyű volt, úgymond. Tehát és ő is, amikor jöttünk anyáikat látogatni, nagyon élvezte itt az életet, nagyon jónak találta, mert tényleg más. Tehát az, hogy egyáltalán már a Lidl vagy az Aldi úgy gondolja az ember, hogy ugyanaz, de nem. Tehát itt még az eladók is kedvesebbek, sokkal könnyebb minden, sokkal gördülékenyebben mennek a mindennapok.
Hát ennek nagyon örülünk. Azt gondolom, hogy a közösség és az egymásra figyelés, hogy ránézünk, akár egy bármilyen bevásárló központban az eladó ránéz a vevőre, és esetleg még egy mosolyt is megenged, azért ezek csodák tudnak lenni. Arról nem is beszélve, hogy a nagyszülők itt vannak közel. Kanyarodjunk vissza, ugye meséltünk arról, hogy te közgazdász szerettél volna lenni. Ez mikor dőlt el körülbelül a gimnázium évek alatt, gondolom?
Körülbelül a 11.-12. évfolyamon már körvonalazódott, hogy én inkább matektörivel szeretnék felvételizni, és valami olyan munkát szeretnék végezni, ami kreatív, érdekes, számolni kell benne, és nem árt, hogyha az emberek van egy jó memóriája. És így adódott, hogy akkor a közgazdász pálya lesz az, ami a legjobban fekszik majd valószínűleg.
Fel is vettek, hol tanultál?
Én először a Corvinuson kezdtem a nemzetközi tanulmányok szakon. Annyiban volt ez különleges, hogy akkor még nem voltak ezek az alapszak, mesterszak elkülönítések, tehát ez egy 5 éves osztatlan képzés volt akkor még mindenhol. És a nemzetközi tanulmányok szakra vettek föl 90 embert, az összevont közgazdászra pedig 800-at. És akkor úgy gondoltam, hogy ez már egy eleve szűrtebb, letisztultabb oktatás tud lenni, és ezért jelentkeztem a nemzetközi tanulmányokra, ahova föl is vettek szerencsére. De utána láttam, hogy ez annyira nem az, amivel én szeretnék foglalkozni, tehát inkább a diplomácia és Európai Uniós tanulmányok voltak többségben, és a nemzetközi gazdálkodás, gazdaság pedig háttérben volt egy kicsit szorítva. És én ezért a 4. évre elkezdtem a Külkerfőiskolát is, az most összeztem, hogy Budapesti Gazdasági Egyetemként fut, ott a nemzetközi gazdálkodás szakot. És ez volt az, ami inkább közelebb állt ahhoz, amit én szerettem volna csinálni, de befejeztem a nemzetközi tanulmányokat is, és a nemzetközi gazdálkodást. előadást is, és utána kezdtem el ezt az üzleti vonalat inkább már a munkában is.
Ez akkor hány év tanulást jelent?
Ez, mivel volt egy párhuzamos év, másfél párhuzamos év, ez 6,5 év.
Azért ez kemény tanulási idő, bár ha figyelembe vesszük, hogy az orvosoknak is nagyon hosszított, stb., akkor tulajdonképpen azt mutatjuk, hogy 6,5 év az nem is olyan sok idő két diplomához.
Egyáltalán nem.
Mesélj arról, hogy ugye mondtad, hogy a diplomácia az nem, érezted, hogy az nem neked való. Miután megszerezted ugye a nemzetközi gazdasági diplomádat is, hol helyezkedtél el?
Nálunk ugye a gyakornoki idő volt még kötelezővé téve a nemzetközi gazdálkodás szakon, és ott egy magyar szállítmányozó cégnél kezdtem el dolgozni, mint tengeri és légi szállítmányozási ügyintéző. De ez csak egy fél évig tartott, fél év volt a gyakorlati idő, és utána egy olyan ajánlatot kaptam itt, amit nem fogadtam el, mert félig Komáromban kellett volna dolgozni, illetve Komáromnak a szlovák oldalán, Komárnóban, meghatározatlan beosztásban, hol odautazni, hol visszautazni, tehát ez annyi időt vett volna el, amit már akkor sem gondoltam, hogy megéri.
Akkor már feleséged volt, családod, vagy akkor még nem?
Akkor Zsófival még csak egyben jártunk, tehát még nem volt meg az esküvő, de tudtuk, hogy ez nem egy olyan élet, amit mi szeretnénk élni.
Innen fogjuk folytatni. Hamarosan a beszélgetés Dér Andrással beszélgetünk tovább. Közgazdász pályáról, fiatal életpályáról, családalapításról, visszaköltözésről, a gyökerekhez és az új élet alakulásáról. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Dér Andrással. Említetted, hogy Zsófival már a kezdetektől jegyesek voltatok. Hogyan ismerkedtetek meg?
Egy közös baráti társaságban találkoztunk, és elkezdtünk beszélgetni, a többi pedig már.
A gyerekek mikor születtek? Ha jól számolom, akkor a házasság után nem is sokkal.
2011-ben házasodtunk, 13-ban született Csongor, és 17-ben Zalán.
És még van tervben egyébként, ugye, ha a családi hagyományokat követjük, ott 3 fiú van, ti most 2 fiúnál tartatok.
A családi hagyományok, édesanyám 1 gyermek, apukám még 3 testvérek, hogyha átlogott vonunk, akkor az 2.
Akkor erre az a válasz, hogy egyelőre még nincs tervben egy kislány.
Nem tervezzük.
Kanyarodjunk vissza a pályakezdéshez. Ugye említetted, hogy gyakornokként dolgoztál egy fél évet, majd utána kaptál egy ajánlatot, amiben nagyon-nagyon sokat kellett volna utazni, ugye határon túlra Komárnóba, de nem fogadtad el. Na de akkor hogyan folytattad a pályádat?
Ezután diplomáztam le, és az első munkahelyem az egy nemzetközi élelmiszer kereskedelmi áruház volt, ahol beszerzőként dolgozhattam volna, de a betanulás alatt szintén láttuk, hogy ez nem az, ami a családos emberek életébe illik, úgyhogy itt én felmondtam, és utána mentem a korábbi munkahelyemre dolgozni, ami viszont egy nagyon jó elemzői pozíció volt, amit szerettem is volna, és ezért itt nagyon sokat dolgoztam, és nagyon sokat tanultam.
Ez mennyi ideig tartott ez a munkahely és ez a pozíció?
Maga a pozíció sosem tartott egy évnél tovább, tehát mindig mihelyst már bele szoktam volna, hogy mi a pozícióm, neve rögtön megváltoztatták. Egy évnél tovább soha nem volt pozícióm, és főnököm se. De összesen 7 évig voltam ebben az elemzői pozícióban, ami mindig egy kicsit változott, hol pénzügyi elemző volt, hol inkább folyamatfejlesztési, és utána lett az, ami a legjobban tetszett, az adatelemzői pozíció.
Annyira érdekesek a mai szakmák, hogy olyan sok hasonló terület van, úgy hirtelen erről az jutott eszembe, hogy matematikai adatelemző, ilyen konkrét diploma egyetem is van, de hogy látszik, hogy közgazdászként is gyakorlatilag ezen a területen simán lehet dolgozni, tehát hogy itt nagyon összejátszanak már a területek. Nehéz egyébként a közgazdasági pályákban tájékozódni. Ugye említetted, hogy kb. Senki nem tudja, mit csinál egy közgazdász. El tudod-e nekünk mondani, hogy milyen nagy csoportok, területek vannak?
Szerintem ezt senki nem tudja elmondani, annyira változik. Alapvetően, ami szerintem azért elég jól látszik, hogy vannak, akik inkább a pénzügyi részre fókuszálnak, vannak, akik inkább az úgynevezett folyamatfejlesztési részre fókuszálnak, és vannak, akik pedig inkább adatelemzésre fókuszálnak.
Említetted, hogy többször utasítottál vissza olyan állásajánlatokat, amelyek nem családbarátok voltak. Ezt mindig megbeszéltétek a pároddal? Ez is egy nagy tanulság, hogy hogyan jó az embernek működtetni a saját kapcsolatát is, hiszen az nagy nagyon fontos része az életünknek, nem csak a pálya.
Én hiszem azt, hogy nem a döntés születik meg, hanem csak kimondják. Tehát sosem kell éles váltásokban gondolkozni, mert az nem jó. Mi tudtuk, hogy nem szeretnénk olyan munkát végezni, ami nem illeszkedik egy normális családi élethez. Tehát ezt nem kellett meghozni, ezt a döntést, mert ez már eleve így volt. Hanem csak egyszerűen ki kellett mondani, hogy ez nem az az út, amit mi szeretnénk csinálni.
Ebből én azt szűröm le, amit mondasz, hogy a közgazdasági területen belül, és gondolom más területen belül is, nagyon sok olyan munka van, amelyik nem illeszkedik egy normál élethez. Mi az, amit veszélynek látsz a mai fiatal, vagy akár középkorú munkavállalók életében?
Bármilyen munkát lehet úgy végezni, hogy az ne legyen úgymond családbarát. Tehát az, hogy a gyerekeket el kell vinni óvodába, iskolába, utána délután velük játszani kell, mert mégiscsak a gyerekek életéhez hozzátartozik, hogy a szülőkkel játszanak, ahova ez nem tud beilleszkedni normálisan, tartósan, azt nem nevezném családbarát munkának.
Tehát számodra ez nagyon fontos volt. Nyilván maga az a döntés, hogy Kiskunhalasra költöztetek családoddal együtt, ez is ennek a szerves része volt. Hány évig éltetek Budapesten, és mi volt az, amit nagyon nehezen viseltetek ott?
Zsófi ugye Budapesten is született és ott élt. Én 2003-ban költöztem oda az egyetem miatt, tehát akkor 15 évig éltem én ott. És ami ott a legnehezebb szerintem az, hogy tényleg annyira szemételen minden, hogy gyakorlatilag semminek nincs következménye. Ha valaki lefröcsköl az utcán, teljesen bagatel, észre se veszi. Valaki rád lép a buszon, semmi gond. Meglök a metrón, a mozgó lépcsőn, soha semmi. Mindig teljesen más emberekkel találkozol, közlekedés közben, reggel a péknél. Nagyon szemételen és nagyon időrabló viszont. Tehát az, hogy elvizjük a gyerekeket gyerekorvoshoz, hogy egy órás program legyen, és még akkor szerencsénk volt, szerintem nem fér bele időben. Tehát ezt az embernek az napja az 24 órából áll mindenkinek. Ezt senki nem tudja hosszabbá tenni. És ebből kell kihozni azt, amit lehet. És hogyha ebből elmegy 3-4 óra azzal, hogy utazik az ember, nem tűnik olyan soknak, de hogyha azt nézzük meg, hogy az a szabadidőnknek körülbelül 110%-a, akkor már mindjárt máshogy néz ki a helyzet.
Itt már is egy közgazdasági elemzést hallottunk a végén, és nagyon meggyőző volt. Beszélgetést hamarosan folytatjuk Dér Andrással, maradjanak velünk, hiszen egy kicsit most arra fogunk kanyarodni, hogy hogyan lehet megoldani egy pályát vidékről, egy kis vagy középméretű városból, hiszen Andrásnak nagyon sok ötlete van erre. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Dér Andrással. Ugye az informatikus pályán belül jobban el tudja épp képzelni az ember, hogy interneten keresztül dolgozik valaki. Hogyan tudod a munkádat megoldani Kiskunhalasról, és mit csinálsz most?
Manapság szerintem már minden munkában az informatika annyira alapkellék, hogy teljesen szervesen beleívódott ebbe a közgazdasági pályába is, és nagyon sokat átvett abból, ami klasszikus közgazdaságtan, az ilyen gazdaságinformatikus, informatikus szakma. Én is alapvetően ezt az ágat kezdtem el egy 3 évvel ezelőtt mélyebben megismerni, és én az adat elemzés, adatvizualizáció terén szereztem sok tapasztalatot és hasznos tapasztalatot. Egy informatikusnak nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy más is megértse. A klasszikus informatikus nyelvezetet egy hétköznapi ember nem érti meg.
Ebbe biztos vagyok, körülöttem van egy csomó informatikus, és amikor elkezdenek csak simán beszélgetni, az on és az ésen kívül nem lehet érteni mást.
Igen. És ez az, ami nem csak a nagyvállalatok, hanem a kisebb vállalatok életében is nagyon fontos, hogy az adatok és az informatikai világ nyelvét érthetővé tegye és felhasználhatóvá tegye a mindennapi ügyvitelben. És ebben tud az a pálya segíteni, amit én választottam, és amit én nagyon szeretek és nagyon élvezek, hogy én se értek mindent, amit az informatikusok mondanak. Soha. És nem is hiszem, hogy meg fogom érteni, mert egyszerűen nem erre áll rá az agyam. De amit megbeszélünk velük, azt utána el tudom magyarázni azoknak, akik ezt viszont élből elutasítják. És ez nagyon érdekes.
Tehát akkor tulajdonképpen, ha jól értem, te kapcsolatot teremtesz az informatikai rendszerek, illetve azokat alkalmazó cégek, középvállalatok, nagyvállalatok között, hogy közvetítesz, hogy informatikusok felé mit szeretne egy vállalat, illetve hogy amit kapott, azt hogyan tudja használni, akkor tulajdonképpen most nem egy nagy multinál dolgozol, hanem saját magad vállalkozóként működsz.
Így van, én egyéni vállalkozóként dolgozok augusztustól. Nem volt megoldható az, hogy a korábbi munkahelyen, korábbi pozíciómat megtartva költözzünk és távolról dolgozzak, de arra nyitottak voltak, hogy én egyéni vállalkozóként, szerződéses partner én dolgozzak tovább nekik bizonyos projekteken. És ez így teljesen működőképes, és így nem csak egy cég felé tudok dolgozni, hanem nagyon sok felé, több cégnek dolgozok, akiknek szükségük van erre a tudásra, és nem feltétlenül állandóan az év 365 napjában, hanem bizonyos projektek keretében van szükség arra, hogy egy ilyen adatvizualizációs megoldást létrehozni és azt működtetni.
Én azt gondolom, hogy amiről te most beszélsz, az egy nagyon új út, és hogy egyre többen alkalmazzák ezt a fajta munkamódszert, hiszen általában van egy olyan tudás, ami neked is van, és hogy nagyon sok fiatalnak, ami több cég felé is nagyon hasznos lenni, és valóban, ahogy mondtad, nem az év 365 napján, hanem bizonyos feladatkörökre, bizonyos folyamatokra, bizonyos projektekre. Akkor gyakorlatilag teljesen modern munkavállaló vagy, mondhatni a 21. század munkavállalója. Említetted itt az adatvizualizációt, ezt fordítsuk le egy kicsit.
Ez a baj, hogy ha az ember hozzászólik egy bizonyos nyelvezet, az akkor nagyon nehezen szakad ki belőle. Vannak olyan szavak, amiket a munkahely miatt én magyarul nem is nagyon tudok mondani, mert mindenki csak angolul használja, és nagyon zavaró. Engem is nagyon zavar, hogy a saját olyan nyelvemen nem tudom magam érthetően kifejezni azok számára, akiknek ez a szubkultúra ismeretlen. Nevezzük meg adatmegjelenítésnek az adatvizualizációt.
Egyébként az én középsőm is közgazdász, és ez a nyelvezet valóban annyira jellemző, hogy a szaknyelven általában angolul hangzik el, hogy valóban mindig meg kell állítani, hogy na most akkor ezt mondjuk-e magyarul is, de akkor neked kifejezetten ez a feladatod is tulajdonképpen, hogy ugye amikor kapcsolatot teremtesz a cége és a mondjuk az informatikusok között, akkor neked ezt le kell fordítani azért folyamatosan.
És nem csak angolról, magyarra, hanem szaknyelvről, érthető nyelvre.
Innen fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetést Dér Andrissal. A szakmaszimatoló napon, ahol összefutottunk, és ahol lefixáltuk ezt a mai beszélgetést, ott mutattál nekem hirtelen a mobiltelefonon egy nagyon aranyos kis adatmegjelenítést, nevezzük így, ami kapcsolódik egyfajta tevékenységhez. Erről fogunk hamarosan beszélgetni, amely a pályaválasztáshoz kapcsolódik. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Dér Andrissal. Aki lemaradt az előző részről, feltétlen hallgassa meg, hiszen Dér János középső gyermekéről van szó, aki nagy-nagy örömünkre visszaköltözött családjával együtt, feleségével, két gyönyörű gyermekével Kiskunhalasra, és közgazdászként ugye egyéni projektekbe kapcsolódik be, hiszen most már nem nagy cégnél, hanem egyéni vállalkozóként adott megjelenítéssel, és hát nagyon sok minden mással foglalkozik. Kicsit nekem ebből úgy tűnik, hogy sokszor egymaga dolgozol. Vannak-e kollégáid? Ugye mondtad, hogy hol egyik, hol másik, hol harmadik cégnél dolgozol egy-egy projekten, ilyenkor te egyedül vagy, vagy többen, vagy hogy lehet ezt elképzelni?
Úgy kell elképzelni, mintha olyankor beülnék abba a csapatba, és ott dolgoznék.
Tehát akkor egy-egy csapat végez egy-egy ilyen projektet, amelynek te tagja leszel.
Így van, egy bizonyos részéért én leszek a felelős. És ezt velük együtt közösen kell alakítani, és akkor, amikor az én részem véget ér, akkor én kiszállok abból a projektből, és ez folytatódik akkor már nélkülem félig meddig. De ugyanakkor bármikor visszahívhatnak, hogy egy kicsit segítsek be, mert valamit nem értenek, amit én ott létrehoztam. Miért pont úgy van, miért nem máshogy, biztos, hogy jó-e az úgy. Tehát még egy körülbelül egy fél évig akkor utána kell ilyen támogatást adni.
Akkor ehhez azért nagy alkalmazkodó képesség kell, hiszen folyton új feladat, és sokszor új kollégákkal dolgozol együtt.
Ez így van, de az elmúlt 7 év az erről szólt. Tehát én voltam a felelős 8 országban a töltőállomás hálózaton teljesítmény értékelésének az elemzéséért. És így kellett koordinálnom olyan kollégákat, akik egymással nem is nagyon tudtak beszélni, mert a munkanyelv hivatalosan angol volt, de nagyon sokan nem beszélték olyan szinten, hogy közvetlenül tudjanak egymással beszélni.
Tehát akkor gyakorlatilag az előző munkahelyben már ráedződtél. Fizikailag szoktatok egymással találkozni, vagy ez a kommunikáció telefonon és interneten keresztül zajlik?
Ritkán találkozunk, fél évente egyszer körülbelül. Tehát alapvetően telefonon, interneten keresztül megbeszéljük, amit kell, és van egy minden egyes ilyen projektnek egy irányítója, vele azért heti rendszerességgel találkozunk személyesen.
Azért számomra én nagy közösségi mániás vagyok, valódi közösségmániás, ez egy kicsit riasztóan hangzik, mert hogy azért a munkahelyeden nincs egyfajta fizikai, stabil közösség, akikkel nap mint nap találkozol, és együtt kávéztok, és megbeszéltek a tegnapi meccs eredményét. Ebben a szerepkörben úgy tűnik, mintha a családnak még jobban felértékelődne a szerepe, hiszen ő a valódi fizikai közösség, amelyhez tartozol. Jól látom én ezt, vagy nem?
Igen, és ahogy mondtad, tehát hogy megbeszéljük a meccseredményeket, kávézunk egyet, ezzel akár naponta 2 óra is el tud menni. És akkor még nem túl sok.
Ugyanakkor mégis szüksége van rá az embernek valahol.
Ez így van. A jó dolog ténylegesen személyesen is találkozni emberekkel, de amikor viszont a munka, a napi 8 óra munka ki van számolva a napi 10-12 órára, úgy már elég nehéz még a 2 óra kávészünetet is beiktatni. Nem mondom azt, hogy ez mindig így van, de előfordul, hogy akár egy hónapon keresztül egy komolyabb munka miatt, komolyabb terhelés mellett szükség van ennyi munkára.
Tehát akkor azt viszont abszolút jól érzékelem, hogy a családnak nagyon felértékelődik a szerepe.
Persze. Miattuk van értelme ennek az egésznek.
Ígértük a hallgatóknak, hogy beszélni fogunk arról, hogy van egy nagyon érdekes projekt, amit te magad fejlesztesz, és igazából a pályaválasztáshoz kapcsolódik, és az adat megjelenítéshez is kapcsolódik. Mi ez?
Hát pont a pályaválasztási napra, amikor készültem, akkor gondolkoztam azon, hogy amikor én készültem, akkor is mi volt a kérdés, milyen kérdések fogalmazottak meg bennem, mennyit tudtam én erről az egészről, és hát nagyon keveset. És ami rendelkezésre áll, az annyi, hogy az internetre fel vannak dolgozva ezek a felsőoktatási tájékoztatók, és mindenkinek azért elég sok időbe telik, míg ezt kibogarászza, hogy melyik egyetemen indulnak ezek a szakok, melyik másik egyetemen indul még hasonló szak, mi a felvételi tárgy hozzá, mennyi pont kell hozzá éppen, hogy ez legyen, nekem mennyi ponton van ezt kiszámolni. Ez nagyon nehéz és nagyon stresszes munka, én úgy gondolom, minden pályaválasztás előtt álló diáknak, akinek nem csak azt kell mérlegelni, hogy hova megy, hanem hogy egyetemre szeretne menni, vagy nem szeretne egyetemre menni, mit várjon ettől az időszaktól, és ezt megterhelni még azzal, hogy egy számára ismeretlen közegben ezeket az információkat összeszedni és értékelni, ez elég nehéz. Úgy gondoltam, hogy hasznos lehet az, hogy az elmúlt 8 évnek az adatait 2011-től 18-ig összegyűjteni, és egy ilyen könnyen értelmezhető grafikonra föltenni, hogy az általam választott szak, a nemzetközi tanulmányok, hány pont kellett hozzá 2011-től 18-ig, amikor már egységes a pontszámítás módja, és akkor tényleg kirajzolódik egy ilyen nagyon szép grafikon, hogy ahhoz a szakhoz 465 pont kell a Corvinuson évek óta, nem várható, hogy ez érdemben csökkenjen, tehát hogyha nincs 465 körüli pontom, akkor nem biztos, hogy ez lesz az a szak és egyetem, ami nekem kell, de hogyha ez engem nagyon érdekel, akkor meg tudom nézni, hogy melyik másik egyetemen hány pont kell hozzá, az növekszik, csökken, hány főt vesznek fel ide, és ezt próbálom egy olyan alkalmazásba összesűríteni, ami egy ilyen információt gyorsan tud rendelkezésre bocsátani az éppen felvételre készült diákoknak.
Én azt gondolom, hogy teljesen így van, amit mondasz. A diákok számára én szoktam mondani, hogy valaki, ha már a felvi.hu könyvbe vagy internetes oldalon tud tájékozódni és képes azt mérlegelni, az már fölér egy fél főiskolai végzettséggel. Tehát akkor tulajdonképpen ezt segíti. Ez a mi előadás, alkalmazás, program, miről beszélünk?
Én szeretném ezt előadás keretében is elkészíteni, tehát hogyha erre van igény, akkor nyugodtan bárki keresse meg vele. Egy pályaválasztási tanácsadó előadást, egy 2 órában ezt nyugodtan el lehet mondani, de én szeretnék erre egy alkalmazást is fejleszteni, ami ezt könnyen elérhetővé teszi Android, iOS piactéren. Ez a közeli terveim között szerepel.
Hát hajrá, nagyon szurkolunk, mert azt gondolom, hogy ez borzasztóan fontos annak a kevés fiatalnak, aki sajnos Magyarországon egy előre csökkenő létszámban születik, legalább válasszon jó helyet, és érje el azt a célt, ami neki a legideálisabb.
Hát évente 100 000 diákról beszélünk, aki készül valamilyen módon az egyetemre bekerülni. Tehát az, hogy évente 100 000 ember fut neki újra, és kezdi előről ezt emészteni, ez egy nagyon-nagyon komoly potenciál szerintem.
Köszönjük, Andris, mindezt, amit elmondtál. Reméljük, hogy nagyon sokaknak ötletet adott, illetve hát megmelengedte így a szívünket karácsony környékén, hiszen azért az, hogy úgy döntöttetek pároddal együtt, 2 gyermekeddel, hogy egy kisvárosban fogtok élni, minden fiatal hatalmas ajándék, és köszönjük, hogy itt voltál, és sok sikert kívánunk a terveitekhez.
Én is köszönöm a meghívást.
Dér Andrással beszélgettünk, hallgatóink, ha lemaradtak a beszélgetés elejéről, hangalbumunkban meghallgathatják a teljes riportot. Köszönöm, hogy velünk tartottak.